Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek.
Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátunk mai adásában a Szatymasz határában 2024-ben megnyitott kurgánházba, a mellőle induló hatállomásos sirálytanösvényre és a Tiszavölgyi bemutatóházba látogatunk. A létesítmények a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság területén a 14 négyzetkilométeres Fehértó partján helyezkednek el. Tartsanak velünk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is köszöntöm Önöket. A különleges formájú kurgánház egy mesterséges halom belsejében kialakított oktató és foglalkoztató tér. Egész évben fogadja a látogatókat. Vannak tematikus foglalkozások, túrák, környezetpedagógiai órák. A domb előtt kialakított tó partján még téli álmot alszanak a növények. A félsziget a gyógynövények otthona, csendes pihenő arcát mutatja. Puskás Ágnes, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense fogadott. Itt van egy gyógynövény és fűszerkert egy félszigeten. Februárban most amit látunk a rozmaring, a többi pedig a zsája, ezek még tavalyiak, de gondolom, hogy itt a tavasz beindul. Ugye a gyógynövények is majd láthatóvá válnak és zöldülnek ezen a kis félszigeten.
Igen, meg a kurgán tetején is egyébként. A pipacs például nagyon szépen szokott virítani. Igyekszünk is a virágos növények számát növelni is, meg meghagyni, amíg csak lehet, tehát ilyen mély legelőket létrehozni.
A kurgánház ugye egyik oldala a domb, ami kívülről látszik, viszont ha erre a tó oldalára nézünk, akkor az erdőt láthatjuk.
Az a szomszéd tanyához,
a tanyához tartozó erdő,
akácerdő, de a kurgán háta mögött egy fehér nyaras található, ami az egykori szántó helyén létesült, és hát látszik, hogy 25 év alatt ekkorára tud egy alföldi erdő megnőni.
De mi is van a tóban? Van-e benne hal állomány?
A tó önmagától is elég szépen életre kell, hogy úgy mondjam. Ezen a részen mocsári nőszirmokat látunk, nyilván még a téli állapotában. Ezek is tavaszra majd remélhetőleg szépen fognak virágozni, és a leveleiken tavaly is már szitakötő lárvákat láttunk átalakulni. Hanyattúszó poloska, molnárka volt megfigyelhető a vízben, és halmentő, ilyen fajmentő akcióban is, úgy mondjam, részt veszünk. Széles kárászok lettek betelepítve a tóba, majd máshova helyezik őket innen, de most itt növekszenek remélhetőleg. Egyébként mindenféle állat megtalálható itt a birtokon belül is. Most az etetőre jönnek főleg szincinegék, de fenyő, pintyek is, kékcinegék. Ott szembe a diófán ülve szokott vadászgatni a jégmadár. Időnként látunk nagy kócsagot.
Ez ideális természet megfigyelő hely, amikor ide kijönnek. Nem csak a Fehér tó, hanem itt a kurgán ház környéke is.
Igen, természetbarátunk.
És a kurgánház, tehát mennyire jellemzők ezek a dombok itt Szeged környékén, Szatymasz környékén?
Ez szintén hiánypótló létesítmény. Ugye a kurgánok vagy kunhalmok világát mutatja be. Itt a térségben is van, tehát hogyha ott azon az úton kisétálunk a Köves útig, akkor balra tekintve rögtön a szatymazi temetőt látjuk, ami az egyik vélekedés szerint időszámításunk előtt 2000-ben készített ilyen kunhalom. Másik vélekedés szerint egy egykori folyópartfal, amire löszrakódott, minden esetre értékes növények találhatók a tetején. És ráadásul ugye Szatymaznak ez a most élő hivatalos működő temetője, tehát egyfajta kuriózum. De Sándor falva és Szeged között egy pici becserjésedett halmot is lehet az út széléről látni. Öt halom ugye itt Szeged határában volt, sajnos az megsemmisült.
Most nézzünk be a házba, hogy a belső bemutatótér mit takar. Kalandra fel, kiket szólít meg ez az intézmény?
Ezt a bemutató helyet Kuvik Kornél kalauzolja végig. Ja, a kuvikok is az a földhöz kötődő madarak, de alapvetően ahol ő fölbukkan, akár egy úgy, mint ott nagyítóval a kezébe, ott valami érdekes dolgot lehet megvizsgálni, tehát így végig vezeti a óvodáskortól nyugdíjasig a látogatókat. Ugye először a kiállítás azt taglalja, hogy egyáltalán mit keresnek az a dombok az Alföldön, hogyan alakulhattak ezek ki. Ennek van ugye természetes és mesterséges módja, és az ember által létesítettek közül léteznek ugye a tellek.
Mi a kettő között a különbség, a kunhalom és a tell között?
Ugye ezek a tellek, ezek a egy adott helyen, különböző korokban létrejött emberi települések hozzák létre ezeket a kiemelkedéseket, és ezeknek általában a rétegei meg is foghatók. Ezek inkább ilyen elhúzódó bánahát alakú képződmények, szemben a kurgánokkal, aminek egyébként a jobban elterjedt köznapi neve a kunhalom, és akkor rögtön szoktam arról beszélni itt az időegyenes végig vive, hogy miért téves elnevezés a kunhalom, és kezdjük ott, hogy ugye az Alföld piramisainak is mondhatnánk ezeket a képződményeket, hiszen a koruk sok esetben vetekszik az egyiptomi piramisokéval, hiszen az elsőket időszámításunk előtt 3300 és 2500 között a Jamnaja nemzetség, egy ázsiai népcsoport, úgy is mondják, gödörsíros kurgánok népe hozta létre. Ráadásul térben is jóval nagyobb elterjedésűek, mint amerre a kunok jártak, akiket ugye a tatárjárás után telepítettek be Magyarországra, hiszen mi vagyunk ezeknek a halmoknak a nyugati elterjedési határa, és egy egészen Mongóliáig a sztyeppi vidékek népeire volt jellemző ez a fajta temetkezési mód.
minden falrész jól kialakított színes gyermekméretű interaktív, illetve aktív falakkal díszített, és olyan a tájolása ennek a szobának, hogy rálátunk a tóra, innen ki lehet látni a tóra, a mesterséges tóra, tehát nagyon jó világos helyszín. Tehát ez tulajdonképpen egy foglalkozás tér is, foglalkoztató tér is.
Iskolás és óvodás csoportokat is szoktunk fogadni. Előadások is tarthatók, szeretnénk is különböző témában tovább is előadásokat tartani. Tavaly a Magyar Nemzeti Parkok hetén volt egy ilyen nagyobb szabású előadás például. Oltónapot is tartottunk, itt előadás formájában mutatta be szakember, hogy ezt miért és hogyan végzik, és utána kint van alkalom leülni, és ott pedig a csemetéknek a tényleges oltását végezték. A hátsó fal segítségével van egy nagyon szép nagy rajz arról, hogy hogy is kell elképzelni egy félbevágott kurgánt. El tudom mesélni, ugye, hogy anno ez hogyan is készülhetett a régészeti kutatások nyomán, hogy mit állapítottak, meg hogyan alakították ki ezeket. Ezáltal ugye van egy régészeti történelmi értéke ezeknek a halmoknak. Ugye ezeket aztán földdel borították, a környező gyep felső rétegét szedték föl, és azt halmozták oda a fából ácsolt sírkamra fölé, ami viszont tájtörténeti értékeket hordoz, illetve mivel az nehezebben bolygatható volt, ezért sok esetben azóta nagyon megritkult növénytársulásokat, növényfajokat őrizhet. Innen a természetvédelmi értéke.
Beszélő nevek, múltunk beszédes tanúi, a kép címe.
Jellemző a kunhalmokra, hogy akár több nevük is lehet. Ez utalhat nem csak az alakjukra, az egykori tulajdonosukra, hanem elhelyezkedésükre, például arra is, hogy a későbbiekben hogyan hasznosították ezeket a kiemelkedéseket a tájból. Például szívesen építettek rájuk templomot, így már kétszeresen szent helyekké váltak.
Van a lóhalom, a disznóhalom, a zöldhalom, és hogy ez hol helyezkedik el, ugye Csanytelek, Baks, Tömörkény elnevezés, akkor van ilyen, hogy hegyes határhalma, fekete halom, szintén lyukas halom, kártyás halom, öt halom, milyen érdekes neveket adtak.
Igen, hát ez a disznóhalom, zöldhalom, ugye ez arra utal, hogy azt a területet mire használhaták annó, hogy mondjuk ott legeltettek, vagy milyen házi állatokat tartottak a vidéken. Fekete halom az az alakjára, színére, külső megjelenésére utal, az öt halom, vagy kettős halom az elhelyezkedésükre.
Ásott halom, kötőjellel, és egyben írva ásott halom, az pedig egy településnév.
Igen, mert ott volt egy halom, amit ugye bolygattak, hiszen ez izgatta az egykori népeket is, hogy találnak-e bennük kincset, és akkor volt, hogy földulták őket, ugye innen a lukas halom elnevezés. Ásott halomnál pedig ez annyira jól sikerült, ez a bolygatás, hogy gyakorlatilag a halomtest anyagát el is vitték építkezésre ide-oda, és már csak maga a településnév őrzi azt, hogy ott egykor halom volt. Van kulturális értéke is, 3 méter fölött már tájképi jelentőségről is beszélhetünk. Magyarországon a legmagasabb halom Békés Szent András mellett a Gödény halom, 12 méter magas.
A Szatymazi Kurgánházban Puskás Ágnes, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referense kalauzolt. Néhány perc muzsika után útra kelünk, kellemes sétával közelítjük meg a Fehér Tavat. A Sirálytanösvény első állomása a Kurgánház mellett található. erdőből indul a 2 kilométer hosszú sirálytanösvény. Alföld lévén nincs jelentős szintkülönbség, gyalogosan egész évben kényelmesen járható. A Bereck Péter kilátó autóval is megközelíthető, de onnan a nádasban már csak sétálva haladhatunk tovább. Aki teheti, vigyen magával távcsövet. A kilátóról minden évszakban figyelhető a madarak mozgása. Ott jártamkor csípett a szél. A hó után felázott csúszós, kis és saras út, és a kidőlt holtfák nehezítették az erdei szakasz járását, de egyben élménnyé is tették a gyaloglást. Puskás József, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület vezetője kalauzol.
Mi a sirály, tanösvény? Miért ezt a madarat választották?
A szegedi fehér tavon van egy sziget, a Korom sziget, majd ezt a kilátóból látni is fogjuk, és annak a lakóiról lett elnevezve, elsősorban a dankasirályokra gondolva, mert Közép-Európa egyik legnagyobb dankasirály telepe volt jó pár évvel ezelőttig. Most sajnos lakatlanná vált egy néhány éve, de azon vagyunk, hogy visszajöjjenek a sirályok.
Kilépünk a tanösvényre, és itt hamarosan az első táblát el is érjük. Különböző állomásokból áll egészen a kilátóig, illetve a kilátó után is vannak megállók, és vannak tematikus bemutató helyek.
Igen, tehát a sirály tanösvény első táblájánál vagyunk. Már meg is mutatja rögtön a szegedi fehér tavat egy rövid térképpel, illetve rövid bemutatóval. Az állomás helyek általában olyan helyeken vannak ezek a táblák is helyezve, ahol látható is valami, de a leginkább a területet, főleg a szegedi fehér tavat, azt a kilátóból tudjuk megcsodálni, de természetesen ezek ilyen plusz információt nyújtanak a területről, illetve a területen észlelhető olyan természeti dolgokról, mint például a különféle gyógynövények, illetve a különféle helyeken elhelyezkedő fészkek, vagy bizonyos esetekben mondjuk az utolsó táblája nyomokkal foglalkozik, főleg inkább a kisebb korosztálynak izgalmas a nyomkeresés, és azokat szoktuk ott a földutak mentén, a szikes növényzetmentes területeken, főleg egy esős idő után kutatgatni, hogy milyen állatok mozogtak itt előttünk. Mi is törekszünk természetesen arra, hogy ami éppen az adott időszakban, adott időjárási körülmények között bemutatható, azt próbáljuk természetesen bemutatni. Tehát ha most itt vagyunk az egyes pontnál, vagy az egyes kettes pont, az lényegében itt az előttünk álló nyárfa erdő két végpontján helyezkedik el a két tábla, és a tanösvény ezen a kis erdőn visz keresztül, amiről annyit el szoktuk mesélni magáról az erdőről, hogy mit kell tudni, azt, hogy például ennek az erdőnek az elődje egy szántó volt. Tehát ez egy erdősítés, tehát nem egy erdőfelújítás, nem termelték le az erdőt, és utána felújították, hanem itt egy szántóföldi kultúra után jött egy erdő kialakítása, ezt a Nemzeti Park alakította ki. Elsősorban fehér nyár fafajokat találunk benne, tehát természetesen el egy fafajként vannak egyéb más fásztáró növények is, szilek, juharok benne. Ezeket be tudjuk mutatni. Így be is sétálhatunk, és el is indulhatunk a tanösvényen természetesen.
Vannak nyilak, hogy még csak véletlenül se térjünk le az útról.
Igen, hát ugye nem egy széles autópályát kell itt elképzelni, hanem természetesen itt egy ösvényről van szó az erdőben. Vannak szép öles fák is, illetve vannak vékonyabbak is, ahogy a természet adta. Vannak természetesen itt a fejünk fölött madárodúk, ezeket is be tudjuk mutatni. Tavaszi időszakban már lehet hallani a harkányokat a területen, hiszen elég sok lábon száradt, vagy fekvő holtfa is van a területen. Ezeknek szerepéről is természetesen mindig szót ejtünk, hiszen egy egészséges erdő szerkezetében a holtfaanyag, különféle minőségben jelenlévő holtfaanyag elengedhetetlen. Tehát egy elég jó kis erdő, annak ellenére, hogy nincs másfél hektárnyi a területe, és nem is érintkezik nagy erdőtömbökkel, tehát ez egy ilyen kis szigetszerű kis terület, de ennek ellenére nagyon jó bemutatható, hogy milyen madárvilág tud kialakulni néhány évtized alatt.
Húj a szél! Kicsit szeles az idő. Jaj, de jó, hoz távcsövet, hozza a messzelátót, a műsor címe is messzelátó. Akkor meg is nézzük majd, ameddig ellát a szem messzelátóval, vagy anélkül. Most elég szeles az idő, nem tudom, ez a felvételben mennyire érzékelhető. Minden esetre amennyire tudjuk, árnyékoljuk a szelet, de De itt mindig ilyen szél van, tehát ez jellemző, vagy csak most ez a február picit ilyen szelesebb?
Tavasziasodó időjárásban mindig szeles az idő, de természetesen vannak szélcsendes időszakok is. Ha fölmegyünk a kilátóba, na ott azért nagyon ritkán lehet kifogni szélcsendet, igen.
Na, megérkeztünk. Ez a Bereck Péter kilátó.
Bereck Pétert mindig meg szoktuk említeni, kimondottan, hogyha ide érkezünk az ő róla elnevezett kilátóhoz, illetve itt van mellettünk ez a kopjafa. A tanösvény tábla mellett egy információs táblát is láthatunk, amelyen plusz információkat is, meg Bereck Péterről még portrét is láthat az ide látogató. Bereck Pétert a Fehértó atyának tekintjük. A munkássága, amely lényegében egy valószínűleg gyerekkorából hozott természeti iránt itt rendkívüli érdeklődés, lényegében mindenféle élővilág érdekelte, eleinte alapvetően inkább az ízeltlábúak, de később aztán a madarak irányába kezdett el érdeklődni. Természetesen először, amikor ide érkezett a 30-as évek első felében a szegedi Fehértóra, vadászként érkezett, de már akkor rácsodálkozott arra, hogy milyen óriási madár gazdagság van ezen a területen. A madarakhoz azért nagyon nem értett, elsősorban természetesen a vadászható fajok érdekelték eleinte. Olyan fajokkal találkozott, amivel még soha, és a kor nagy madártudóihoz küldte el saját maga által preparált madarakat határozási céllal. És lényegében így önmagát is képezte, és egyre magasabb szintre tudta madártani tudását fejleszteni. Azt szokták róla mondani, hogy tanulva is tanított. Ez nagyon fontos, és a későbbiek során válik ez lényegében jelentőssé, hiszen ő, amint már elérte egy bizonyos tudást, onnantól kezdve már kezdte bemutatni, publikálni, illetve itt a helyszínen kisebb előadásokat tartott a szegedi Fehértóról, annak a madárvilágáról. Nem mondhatunk még igazán természetvédelmet, hiszen akkoriban ez még nagyon gyerekcipőben járt, de lényegében ő már látta azokat a folyamatokat, amelyek veszélyeztették az akkori ősi szegedi Fehértónak az állapotát. Látta azokat a folyamatokat, amely részben a vadásztatás, részben a hallgazdálkodás, a halastóvá alakítás eredményez, és ennek a munkásságnak volt a köszönhető az, hogy először 1936-ban a szegedi méltóságok előtt, illetve a város előtt sikerült elérnie azt, hogy helyi védettét tudta nyilvánítani, majd 1939-ben lényegében országos védettséget is tudott szerezni, nem az egész szegedi Fehértónak, hanem annak egy kisebb részének. És ez azért mérföldkő lényegében a természetvédelem történetében, hiszen hazánkban ugyan ez volt a második, tehát a kettes számú országos jelentőségű védett természeti terület, de az első volt, amely a madárrezervátum. A Bereck Péter kilátóba felmenve szoktuk bemutatni azt a részt lényegében, és onnan tudunk ránézni nagyjából arra a területre, amely ezt az ősi szegedi Fehértóban létrehozott első természetvédelmi terület, tehát mutatja, természetesen azóta jelentősen átalakult a terület, hiszen szinte az egész szegedi Fehértó halastóvá lett alakítva. De ez azért fontos ezeket mind megemlíteni, hiszen a madárvilág szempontjából ez a halastó rendszer, ami közel 2000 hektáros, így komplexen, együttesen jelentik azt a óriási vizes élőhely tömeget, amely jelentősi teszi még a mai napig is itt a térségben.
Most akkor elindulunk, fölmegyünk a kilátóra. Amiatt szakítom most meg egy picit a felvételt, mert egy emberes a lépcső, úgyhogy még elérjük a legfelső szintet, addig egymás után libasorban haladunk. Itt van alattunk a tanösvény tábla, a Fehértó madárvilágát mutatja be képeken, és ezeket a madarakat, ha szerencsés a helyzet, és olyan évszakban vagyunk, akkor meg is tudjuk figyelni. Thank you. Az előbbit elhúzott fölöttünk egy madárcsapat, nem tudom, látta-e, ezek mik voltak? Fekete madarak voltak, ennyit láttam.
Károkatonák voltak, vagy más néven ugye kormoránok, illetve a így beszélgetésünk során itt a Fehértavat övező kis övcsatornából egy kis károkatona is felszállt, amelyről most ugye gyakran lehet hallani, hogy van két kormorán fajunk is. Ő a jóval kisebbik, ellenben fokozottan védett. Rendszeresen látogatója a szegedi Fehértavi térségnek, előszeretettel a kisebb csatornákban megfigyelhetők.
Nádast látunk, van ez az övcsatorna itt előttünk, és a távolban az egyik felületét, illetve az egyik nagy szigetét látjuk a szegedi Fehértónak. Volt-e itt méret alakulás?
Tehát a szegedi Fehértó, amikor Beresz Péter ide érkezett, mondjuk mint kiindulási pont, már az is egy változatos időszak volt. Azt szoktam mindig mondani, hogy szerencsés ember volt Beresz Péter, mert ő látta azt, hogy milyen volt még az ősi szegedi Fehértó, de azt is látta már, mikor ide érkezett, hogy milyenné tud alakulni, hiszen ha a térképen megnézzük, akkor keresztül szeli egy algyői főcsatorna. Az egész halastóvá alakításnak az alapját ez képezte, hiszen a vizek, amelyek itt felszíni vízként össze tudtak folyni, azokat el tudta vezetni ez az algyői főcsatorna, illetve azokban az időszakokban, amikor kevés víz volt, de a hallgazdálkodáshoz pedig kellett víz, a Tiszából vízkivétellel lehet pótolni a vizet. Tehát ez volt az alfája és az omegája lényegében a halastóvá alakításnak. És az algyai főcsatornától Szeged felé, a délre első részt, azt már Beresz Péter idejében, amikor ide érkezett, már akkor halastóvá alakították. Ellenben most, ahol vagyunk itt a Beresz Péter kilátóban, és az a rész, amelyre Sándorfalva irányába, tehát keleti irányba, észak-keleti irányba kitekintve látunk, ez még Beresz Péter ideérkezésének időpontjában, tehát a 30-as évek első felében, második felében, akkor még ősi Fehértó volt. És a teljes területet, ugye azt látjuk, hogy van egy csatorna, az egész szegedi Fehértavat most övcsatorna veszi körbe, ennek nyilván biztonságtechnikai okai is vannak, illetve vízkormányzási szempontból különféle helyekről lehet ide hozni a vizet, és ebből tölteni a tavakat. Több tóegységből áll a szegedi Fehértó, ezeket úgy alakították ki, hogy egy kicsit megmélyítették az ősi szikes tómedret, és a itt kitermelt földet gátak formájában tolták ki, és gátakat alakítottak ki belőle. Emiatt a ősi Fehértóhoz képest valamivel mélyebb vízű tavakat hoztak létre, de a legfontosabb az, hogy itt hallgazdálkodás folyik, és itt lényegében a Tiszából érkező vízzel tudják bármilyen körülmények között lényegében feltölteni a tavakat. A szigetet is látjuk itt.
Ez az egyik sziget, vagy a sziget?
Ez a sziget. Nem az egyetlen sziget a Fehértavon, de lényegében ez a korom sziget, amiről többször beszéltünk már, amelyen volt a sirálytelep, a Danka sirálytelep, amiről a tanösvény is kapta a nevét. Ezen kívül természetesen vannak kisebb-nagyobb szigetecskék, nádszigetek, amelyek jelentősége természetesen megvan, azok külön névvel nem érintettek, de azok általában inkább a nádas jellegénél fogva inkább a gémek fészkelése, gémtelepek tekintetében kiemelkedő természetvédelmi jelentőségű.
Leengedik a tavat. Ez most egy leengedett állapot, amit most itt februárban látunk? Mégis van vízfelület, tehát gondolom nem az egész, nem szárítják ki teljesen, tehát valamennyi víz marad, de hogyha ilyen május-júniusban jön ide az ember, az már egy más évszak, másik kép, ott nagyobb, sokkal nagyobb vízfelületeket lát?
Igen, tehát nem teljesen igaz az, hogy nem szárítjuk le teljesen, mondjuk nyilván természetesen téli időszakban elég nehéz lenne teljesen kiszárítani, szinte nem lehetséges, hiszen ez az időszakban a felszíni nagyméretű tónál a csapadékvíz azért valamilyen szinten összegyűlik benne, de lényegében amit most innen ebben az időszakban, sőt azt lehet mondani, hogy decembertől kezdve nagyjából február végéig a kilátóba látogatók egy iszap felszínt látnak. Ez teljes egészében le van csapolva. Ez azért van lecsapolva, mert ez a tó majdnem 200 hektáros, és ebben hallgazdálkodás folyik, és a hallgazdálkodásnak a velejárója az, hogy ha halat ki akarják szedni, itt nem úgy kell elképzelni a halászatot, hogy itt a nagy halászhajók itt forgolódnak a tóban, húzzák a nagy hálókat, hanem itt lényegében egy zsiliprendszeren keresztül leeresztik a vizet, természetesen rácson keresztül, hogy a hal ne menjen ki, és alapvetően a lehalászóhely közelében már egy néhány emberrel mozgatható egyszerű kis hálóval kiemelik a halat, és innentől kezdve szabaddá válik az az iszap felszín, amelynek igazán a nagy természeti értéke van, hiszen a vonulási időszakban időzített csapolások óriási terített asztallal várják az ide látogató madár vendégeket, kimondottan a parti madarakat, tehát különféle cankóféléket, partfutókat, azoknak akár sok-sok ezres tömegét.
Ha távolban nézünk, ott látok madármozgás, fehér madarakat. Most lenne szükség a messzelátóra, hogyha belenéz, azonosítsuk be azokat a madarakat ott a távolban. Elég sokan vannak, és fehéreknek tűnnek innen ebből a távolból, és nekem szabad szemmel.
Ebben a téli időszakban, amelyik nem fekete madár is, az előbb látott károkatona. Természetesen ezen kívül még a viccet félretéve természetesen vannak más, nem csak károkatonák. A fehér színűek azok nagy valószínűséggel sirályok lesznek. Ezek is, amiket itt látunk, különféle sirályfélék. Elsősorban a kisebb testű azok danka sirályok, és vannak nagyobb testű sirályok, sztyeppi sárgalábú sirály, ami előfordulhat.
Ha elnézünk balra, ott Sándor falva házait láthatjuk, talán az a rész Algyőhöz tartozik. Ott viszont már Szegednek a házai, igen, tűnnek elő a fák
az
mögül.
Dorozsma látható, dorozsmai nagy templomot is kiválóan lehet látni,
lehet ott látni a tornyát. Igen, és akkor erre van szatymaz, ez az irány, szatymaz és ez. És ott látjuk a madarakat. Na, azok, igen, vajon milyenek? Gyorsan a messzelátóba kukkancson bele.
Ez a téli időszak a vadlibáknak az időszaka. Ugye elég szép szemmel vannak itt a nyárludak még, illetve a nagylilikek. És hát ugye a természetvédelmi jelentősége ezeknek a liba csapatoknak kimondottan az, hogy előfordulnak benne fokozottan védett fajok is, például kislilik. Az elmúlt időszakokban is néhány családnyi kislilik mozgott a térségben.
Ott is jön egy csapat, igen, még egy csapat. Igen, hát ezek talán kormoránok itt elől, jellegzetes V-alakban. Sokan jönnek.
Igen,
most.
Ezek az úgynevezett vadlibá csapatok, amik V-alakban repülnek. Itt a környékbelő gyep területeken van egy nagyon szépen megmaradt szikes gyepünk, az úgynevezett Székalj, ami Szatymaz és Sándorfalvai összekötő út mellett látható. Előszeretettel látogatják a libák, alkalmanként 2-3 ezer példány is leszáll ezekre a gyepekre. Megfelelő jó távcsövekkel lehet a hozzáértő szemeknek libát határozni, sok nagy lilik közül melyik a kis lilik. És jól is hallatszik, hogy azt mondják, hogy lilik.
Igen, megoszlik a csoport, egyik fele elrepül, másik erre jön, épp felénk tart. Igen, most szétszakadtak valami miatt, megbomlott a V-alak.
Igen, hát lehet, hogy leszállás közeli, mert vannak valamelyik csapat úgy döntött, hogy az egyik tóegységbe akar beszállni. Ugye a libákra jellemző, hogy egy nap leforgás alatt többször szállnak ki a tarlóra, a gyepre, aztán meg a tavakra inni, pihenni, és utána megint ki. Tehát ez egy ilyen napi ciklikus mozgásuk van. Ugye a daru vonuláshoz képest ők gyakrabban jönnek, mennek. A daru az ugye elsősorban itt az őszi látványosságoknak a madara, az ugye reggel a napkeltével kimegy, aztán meg este a napnyugtával bejön. A vadlibák ezt napjában többször elkövetik, ezt a ingázást.
És a daru az el is megy, itt csak megpihen, és innen megy tovább.
Általában az elmúlt 10 néhány évben rendszeresen áttelelő darvaink vannak, tehát most is, ha szerencsénk volna így naplemente környékén, akkor néhány példányt, néhány 10 példányt, vagy akár néhány százat láthatunk. Vannak olyan tóegységek, amelyekben egész télen, lényegében február végéig itt éjszakáznak. Az elmúlt havas, jeges időszakban egy kicsikét elszoktak innen, hiszen nem volt nagy különbség a befagyott és hófehérré vált lecsapott tómedrek, illetve a különféle szántóföldi gyepi területeknek között, így nem nagyon jöttek be, de az elmúlt 10 évben rendszeres téli itt tartózkodásuk volt.
Szó volt a Koromszigetről. A színe miatt Koromsziget? Fehér tó és Koromsziget, két kontraszt. Mi miatt Koromsziget a neve?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként, ezt találós kérdésnek is, de mindenképpen ezt mindig el szoktuk mondani, hogy nem azért, mert le lett égetve, hanem azért, mert ez a terület egy Berez Péter idejében is egy kimagasló hátas rész lehetett. Valószínű azért hozzájárultak a tóvá alakítás során, hogy ezt kicsikét ilyen sziget jelleget alakítottak ki rajta, de mindenképpen fontos megjegyezni, hogy egy Korom nevű juhásznak a területe volt ez, és innen kapta a nevét.
Tehát akkor nem csak nádas, hanem ott rendes földfelület is van, tehát tala is van? Tehát nem nádsziget?
Abszolút igen, tehát ez nem nádsziget, ez egy fizikálisan is egy talajjal ellátott sziget. A nádas is csak a szélén egy nádszegély van, hiszen az itt korábban itt fészkelő sirályfélék, elsősorban danka sirály, de ezen kívül szerecsen sirály és küszvágó csér, azok nem is a nádasban fészkelnek, hanem kopár talajfelszíneken. Természetesen, mint Berez Péter ideje óta, ilyen 60-80 éve létező Sirály szigetnél itt már ez egy nagyon komoly szervesanyag mennyiség halmozódott fel, és így lényegében a fészkelés elején, tehát így március közepe tájékán még ugyan kopár a szigetnek a felszíne, de később rengeteg gyommag, illetve a nagy mennyiségű szervesanyag tartalom miatt elég dús növényzet alakul ki rajta, de ez a megtelepedő sirályokat már nem zavarta, tehát a szélén van egy nádszegély, a közepén lényegében kopár talajfelszín található, és ha szerencséje van az ide látogatónak, és mondjuk egy koratavaszi időszakban még esetleg meg is láthatja a sirályokat, akkor innen a kilátóból lehet látni, hogy beszállnak erre a kopár felszínre.
Puskás Józseffel, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület vezetőjével a Szatymaz melletti Fehértó partján lévő Bereck Péter kilátóról figyeltük a februári természetlátványát. Átfázva és kissé széltől csípetten hamarosan a Tisza völgyi bemutatóházba érkezünk, ahol ismét Puskás Ágnes kalauzol majd.
Mellettünk egy régi vályog épület, vályog téglából épült kis hangulatos házikó. Tehát ez lesz a Tiszavölgyi bemutatóháza, hová most belépünk.
Igen, ez egy egykori tanya épület volt, gyümölcsössel, hozzátartozó mezőgazdasági területet, tehát szántóval, és ezt alakította át a Nemzeti Park egy hiánypótló bemutató helyé. Tehát először most a kiállítás régi felét mutatnám be.
Ez talán a legdélebbi része a Nemzeti Parknak?
Igen, az előtérben találunk két térképet. Az egyik egy 1700-as évek végén készült térkép részlet, amin el lehet csemegézni.
Hol vagyunk most ez alapján, a térkép alapján?
Itt, hát egy
Szeged talán.
Szeged itt helyezkedik el, de erről a térképről ugye az is leolvasható, hogy ez még a folyószabályozás előtti időkben készült. Ezt igen, a gyerekek, főleg a gyerekekkel szoktam így kérdésfelelek formájában megbeszélni, és hát vannak rajta így utólag rátett zöld pacák, ami nagyon nem véletlen, mert a Kiskunsági Nemzeti Park törzs területeit mutatják ezek. Ugye látszik, hogy nem egy egybefüggő védett terület lett annak idején kijelölve, tavaly ünnepeltük az 50. évfordulóját a Nemzeti Parknak, és hát akkor újdonságnak számított ez a mozaikos védettség. Egyébként ez az élőhelyeket tekintve is ilyen mozaikosságot mutat, sokféle élőhelyet takar, illetve ez a rész van ide műhold kép formájába kivetítve, ez pedig itt a pusztaszeri, illetve a mártéji tájvédelmi körzet. A érdekesség, hogy a pusztaszeri tájvédelmi körzet idén 50 éves, a mártéji pedig 55 éves, tehát megint jubilálunk. És mi most itt vagyunk Szatymaz mellett, gyakorlatilag a fehér, Szegedi Fehér tó szomszédságában.
Most ha visszanézzünk a régi térképre, ugye látjuk, hogy a Kiskunsági Nemzeti Park ez a Duna és a Tisza között ti vidéken helyezkedik el, ugye, ahogy itt említette Ágnes, szétszórtan, tehát nem egységes a terület. És nagyon jók ezek a zöld foltok, mert itt mellettünk egy másik formán ki van rakva, meg lehet keresni például a felső kiskunsági tavak, azt én meg is találtam, itt van, hogyha jól látom, igaz?
Igen.
Tehát még az alakokat is, hogyha szinte ilyen puzzle-szerűen ráteszi a térképre, akkor most is be tudja tájolni, hogy hol vagyunk.
Ugye a térképnél beszélünk a folyószabályozásról, de tájátalakítás nem csak az emberek, és itt látható egy kis sarok, a kubikusoknak állít emléket. Rá szoktam csodálkoztatni a látogatókat, hogy hát bizony mekkora munka volt ilyen eszközökkel azt a rengeteg gátat létrehozni, ami véd bennünket a az évenkénti áradástól. Tehát nem csak az emberek alakíthatják át a tájat, hanem vannak olyan élő lények, amik ehhez hozzájárulhatnak, ilyen például az európai hód.
Látjuk is a hód munkáját, hogy mit tud intézni a fák törzsén.
Róla szoktam még így részletesebben beszélni, hiszen az egykori árterületek lakója volt, az erdők biodiverzitásához is a munkásságával hozzá tudott járulni, illetve másodlagos vizes élőhelyet, hódmocsarathoz a gátolásának köszönhetően létre, és hát nem elhanyagolható, hogy egy nagyon sikeres természetvédelmi projekt fűződik ugye a visszatelepítéséhez.
Léphetek ezekre a pöttyökre?
Ezeken a zsombékokon, ugye ez is egy új élőhelye a vidéknek, itt az Alsó-Tisza vidékének, nedves réteket szimbolizálja itt nekünk.
Igen, így rá lehet lépegetni. És itt a diorámában látjuk is ezeket a fűzsombékokat, fűcsomókat. Elbír ez egy embert egyébként? Tehát rá tudunk lépni a természetben, és olyan helyen nyilván, ahol lehet.
Igen, és nagyon érdekes, hogy körülöttük meg akár tényleg csordogálhat a víz. Hát ez itt a nagy terem, ahova érkeztünk. Itt is egy hármas élőhely bemutatót látunk.
Ha már a zsombékok, akkor a zsombékos legyen.
Akkor folytassuk a Mártéi holttiszát bemutató tárlóval. Ugye ez a általában is egyébként a Tisza mellett egy fűznyár ligeterdő található, mint egy itt a pusztaszeri tájvédelmi körzetben, mint egy 40 kilométer hosszú folyósót alkot, ökológiai folyósónak is minősül egyébként ez, és hát ez a szép nagy öreg fa csonk Mártéjon található botolófüzesek egy maradéka.
Ezt ide hozták be akkor, ahogy onnan kikerült, gondolom,
igen,
a természetből.
Igen, ugye a Mártéi Tájvédelmi Körzetben foggazdálkodás folyt, és ehhez kapcsolódóan ártéri gyümölcsösöket is találhattunk. Ma már egy-két öreg körtefa őrzi ennek az emlékét, illetve a botolófüzeseket használták rendszeresen, tavasszal ugye az ágait ezeknek a fűzfáknak mindig lenyírták, és különböző használati eszközök, vagy kerítés, ilyesmi készült belőle.
Itt az asztalon van egy kis bemutató madárfészkekből, meg is szabad érinteni?
Igen, hát ez a...
Jaj, de puha, ez egy nagyon puha kis fészek.
Ez a gyűjteményünk.
Igen, ez milyen madárfészke?
Kézbe szoktam adni, ez függőcímege fészek.
Egész jó, miből készíti, hogy ennyire puha? Olyan, mint
ez
hogyha ilyen...
Ez az én kérdésem szokott.
Ja, hogy ez a... Igen, akkor nekem kellene válaszolni rá, hogy miből is készítheti? Hát nézem, hogy mi van benne. Tehát amit megismerek, ezek ilyen apró fűszálak, ez biztos. Ha belenézek, esetleg még az ujjamat is beledugom, ugyanolyan puhának érzem a belsejét is, mint kívülről. Nagyon masszív, szinte nemezszerű az egész kis
fészek. Igen, hát ez egy műalkotás. Növényi magvakból, repítőkészülékes magvakból rakja ezt össze. Az a kis madár, ott látható egyébként a fotója. Éveken keresztül a függőcínegéket tanulmányozták is itt a Fehértavon egyébként. Tehát a gyékénynek, a nyárfának a magjából, például nádbugából. Aztán nagy kontrasztnak itt van egy örvös galambfészke.
Ami csak ágakból áll, de az is úgy keszekusszán összerakva, de valószínű a tojást megtartja. Szépen össze van fészek formára állítva.
Igen, és hát kaptam egy félig kész kis madárfészket, az őszapónak a fészke, amiből ronda kék műanyagszál áll ki. Ugye ennek kapcsán beszélhetünk arról, hogy hogyan bánunk a környezetünkkel, és hogy nem csak mi élünk a tájon, hanem más élőlények is.
A többi fészek készítőit nem áruljuk el. Érdemes felkeresni a Tisza völgyi bemutatóházat, ahol műsorunk zárásaként Puskás Ágnessel, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság oktatási referensével beszélgettünk. Jövő hétfőn a szatymazi őszi barack termesztés múltjáról, jelenéről, illetve az Érdi Magyar Földrajzi Múzeum Antik úti kalandok a könyves polcokon című időszaki kiállításáról hallhatnak majd. Mára köszönöm a figyelmüket. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották. Thank you.
Messzelátó, hazai turisztikai magazinunkat hallották.